Áldás, békesség, szeretettel köszöntjük most is a testvéreket, azokat is, akik személyesen itt vannak közöttünk, és azokat is, akik otthon a képernyő előtt ülve kapcsolódnak az evangelizációs hetünkhöz. A heti énekünket énekeljük most is a kezdetén. A 755. számú ének a Dunamelléki énekeskönyvben. A 755. ének így kezdődik, készülj Urad elé lelkem, ékességed a hit légyen.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim. Isten dicséretét folytatva keressük meg a református énekeskönyvünk 445. számú énekét. A 445. énekünk valamennyi versszakát énekeljük, így kezdődik: Szólsz hozzám, Istenem.
Thank you.
Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, nagyon hálás a szívünk, hogy újra itt lehetünk veled és egymással a közösségben. Köszönjük ennek a hétnek, ezeknek az estéknek minden áldását. És köszönjük azt is, amit mára készítettél nekünk. Kérünk, hogy tedd készé a szívünket, hogy azt el tudjuk fogadni. Urunk, olyan jó, hogy szabadon tudunk levegőt venni. Nem csak testileg, hanem lelkileg is. Sokszor, különösen amikor sokat vagyunk maszkban, annyira vágyunk arra, hogy úgy felsóhajthassunk, úgy igazán egy nagyot szippanthassunk a levegőből, és szabadon lélegezhessünk. És annyira fáj, amikor erre nincs lehetőségünk. Amikor elnehezül a légzésünk, és kapkodunk a levegő után. De Urunk, köszönjük, hogy most Te szeretnél lehetőséget adni nekünk arra, hogy lelked által vehessünk lelki lélegzetet. Kérünk, hogy segíts minket, hogy igazán felsóhajthassunk, és magunkba zárhassuk azt, amit készítettél nekünk. Köszönjük, hogy a Te lelkeddel támogatsz minket, segíted a lelki lélegzetvételünket, ritmust adsz az életünknek, és köszönjük, hogy megajándékozó jelenléteddel. Urunk, jövünk most ezen az estén ennek a napnak minden áldásával, ajándékával és minden nehézségével és kihívásával, és szeretnénk a lábaidhoz borulni, téged kérni, hívni, hogy jöjj közel hozzánk, támogass bennünket, vigasztalj igéddel, és szólíts meg úgy, ahogyan csak te tudsz, hatalommal, igazsággal, szeretettel. Ámen. Folytatva Lukács evangélium a 14. részét, olvasom a következő szakaszt, a ma esti szakaszunkat, ami a holnapi is lesz, de felolvasom az egészet. Tehát Lukács 14, 15-től 24-ig. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: 5 pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura ekkor megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Ez Istenünk igéje. Szeretettel köszöntelek benneteket újra ezen az estén is itt a templomban. Köszöntöm a Pátyi gyülekezetnek a tagjait, azokat is, akik az otthonukból követik figyelemmel ezeket az estéket. Köszöntöm a Hidegkúti testvéreket és mindazokat, akik velünk vannak most ezen az estén, vagy esetleg felvételről figyelik, hallgatják ezt az igemagyarázatot. Pár nap múlva kezdődik advent ideje, és ilyen tájt előszeretettel szoktam figyelni, hogy az emberek hogyan készülnek az ünnepre, mit jelent számukra az advent, a karácsony ideje, hogyan készülődnek az emberek, hogyan készülődik a város, hogyan öltözik fel ünnepi díszekbe, mi az, ami megjelenik a reklámokban, üzenetként, a médiában, a híradásokban, miről beszélnek az emberek az ünnep kapcsán, hogyan készül a világ a karácsony ünnepére. És érdekes ilyenkor megfigyelni, hogy az adventnek, a karácsonynak milyen sokféle olvasata lehet, attól függően, hogy ki milyen neveltetést kapott, kinek milyen a világlátása, vagy éppen milyen lelki állapotban, hangulatban van. A minap Zahár Gábor, tudjátok, az egyik orvos szakértőnk, aki sokszor nyilatkozik mostanában, azt találta mondani, hogy felejtsük el az idei karácsonyt. És bár érteni vélem, hogy mit akar mondani, meg értem, hogy mi van emögött, milyen féltés van emögött, mégis nagyon szíven ütött ez a gondolat, hogy felejtsük el a karácsonyt. Mert hogy Jézus Krisztus mindenféle vírushelyzettől függetlenül eljött a világba több mint 2000 évvel ezelőtt, az ige testté lett, és most 2020-ban is minden lehetőségünk megvan arra, hogy emlékezzünk erre, hogy ünnepeljük őt, és hogy várjuk a második visszajövetelt. Erről szól az advent, és erről szól a karácsony ünnepe, amely most is ugyanolyan releváns és fontos, mint bármikor máskor. Mert hogy nem attól lesz igazán ünnep az ünnep, hogy a Black Friday-től, ami holnap jön állítólag, aranyvasárnapig költsük a pénzt, amennyire csak bírjuk, ajándékokra, dekorációra, kajára és bármire. Nem erről kéne, hogy szóljon az ünnep, és nem ettől lesz az, hanem attól, hogy az örökkévaló Úristen emberé lett Jézus Krisztusban. Közel jött hozzánk, az ige testé lett, és várhatjuk az ő visszajövetelét. Szóval akármilyen furcsa is ez az idei évvége, és bármennyire is át kell alakítani sok mindent, amit a megszokott módon szoktunk ilyenkor az ünnep idején csinálni, semmiképpen se felejtsük el a karácsonyt. Ne engedjünk ennek a mondatnak, hogy felejtsük el a karácsonyt, ne felejtsük el, és az adventet se, mert éppen ez az idő emlékeztet most bennünket talán különösen is nagy hangsúllyal Isten szeretetére, amely Krisztusban jelent meg. Mert advent és karácsony, bármennyire is fontosak sokszor a külsőségek, amelyek segítenek bennünket az ünnepi készülődésben, nem a fahéj illattól, nem a zsúfolt adventi karácsonyi vásároktól, nem a sok csillogó ajándéktól lesz igazán ünnepé, hanem attól, ami a szívünkben történik, azáltal, amikor Krisztus megszólít bennünket. Azáltal lesz igazán ünnepé, hogy a szívünk válaszol Istennek a hívó, meghívó szavára, ahogyan meghív bennünket, ebben a mai igében is, a nagy vacsorára, a lakomára, a vendégségre. Enélkül ugyanis olyan lenne az ünnep, olyan lenne az advent és a karácsony, mint egy születésnapi ünnepség, ahol mindenki nagyszerűen érzi magát, ahol mindenki jó hangulatban van, ahol mindenki felszabadult, örvendezik, ünnepel, csak éppen azt nem tudja, hogy mit. Csak éppen azt nem tudja, hogy ki itt az ünnepelt, akit ünnepelni kéne. És ráadásul ez az ünnepelt jelen sincsen ezen a nagyszerű ünnepségen. És ha az abszurdnak tűnik ez a kép, amit most mondtam, akkor hadd mondjam, igen, ez egy abszurd kép, mert hogy Jézus éppen az embervilágnak ebbe az abszurditásába érkezett meg, amikor megszületett erre a világra. Ebbe az abszurd világba érkezett meg Krisztus, és jön most is ebbe az abszurd világba, amely konfúz gondolatokkal teljes, amelyben van ugyan Isten felé fordulás, és Isten keresés, tapogatózás, keresgélés, de nagyon ritkán van Istent megtaláló élmény. Tehát ebbe a szinkretista, sok mindent összemosó világba érkezett meg Jézus. Azért, hogy megossza velünk a mennyei világnak a kincseit, hogy önmagát kínálja nekünk. Ezért beszélgetünk most Lukács evangélium a 14. részéről, amely erre az ünnepi találkozásra készít elő bennünket. És talán emlékeztek röviden, hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy miről volt szó az elmúlt estéken. Bepillantást nyerünk egy vendégségbe. Ezen a vendégségen Jézus vendégként van jelen, de fokozatosan kiderül, hogy ő a házigazda, ő az, aki tanítani akarja az ott lévőket és minket is. A nyugalom napján vagyunk jelen, amikor benézünk ebbe a vendégségbe, egy farizeus főember házában, ahol Jézus meggyógyít egy embert, akit oda visznek hozzá, ahol Jézus segít rálátni az életünkre, hogyan helyezkedünk az asztal körül, és ahogyan Jézus szembesít minket azzal, hogy milyen az, amikor az életünk vendégségé formálódik. Hogyan hívjuk be az embereket a szívünkbe, hogyan adunk helyet másoknak a szívünk az életünk vendégségében. És amikor ideig jutunk a történetben, a 14. részben, akkor egyszer csak az egyik vendég felsúhajt. Nekem annyira tetszik ez a felkiáltás, felsúhajtás, a történetnek a közepén, amikor ő azt mondja, hogy boldog az, aki Isten országának vendége. A 15. versben olvassuk ezt. Boldog az, aki Isten országának vendége. És Jézus erre válaszként mondja el a nagy vacsora példázatát, ami tulajdonképpen egy kép a képben, vendégség a vendégségben. Jelen vagyunk egy vendégségen, és azon belül is Jézus egy vendégségről mond el egy példázatot. Valakiről, aki valószínűleg egy tekintélyes, egy előkelőbb ember lehetett, aki vacsorát szervez, aki meghívja a vendégeit, akiket elképzelt, és akik azonban különböző kifogásokkal kimentik magukat, kimentésüket kérik, és ezért a házigazda úgy dönt, hogy helyettük másokat hív meg a vendégségbe. Elsőre nem egy túl vidám történetnek tűnik ez a példázat, pedig valójában ez az evangéliumról szól, és remélem, hogy mindannyiunk szívében majd fölragyog ennek az öröme is, ennek a történetnek az örömhíre. A mai estén főként ennek a történetnek az első felével fogunk foglalkozni, pontosabban példázat első felével, erre koncentrálunk, és az a mai címünk, hogy kezünkben a meghívó. Az alcím pedig az, ennek folytatásaként, hogy mit kezdünk vele. Kezünkben a meghívó, vajon mit kezdünk vele? Két üzenetről szeretnék szólni közöttetek, melyek közül az első éppen erről a meghívásról szól. Hogy a meghívás az egy ősi vágyat teljesít be az ember életében. Gondoljatok arra, hogy amikor felsóhajt ez az ember, hogy boldog az, aki Isten országának vendége, akkor igazából megfogalmazza azt, ami az ember szívének a mélyén van. Hogy jól esik nekünk, amikor meghívnak bennünket. Hogy ez egy boldogságot jelent, meghívottnak lenni. Mennyire elemi vágyunk emberként, gondoljatok erre, a teremtettségünktől fogva az, hogy szeretve legyünk, hogy meghívottak legyünk valakinek az életében, szívében, hogy értékesek legyünk, hogy valaki felfigyeljen ránk, hogy valaki meglásson bennünk valami többet, mint amit a többi ember lát. Hogy valakinek drágák legyünk, hogy mi legyünk azok, akik számítunk, hogy mi legyünk azok, akiket megértenek, meghallgatnak, akik fontosak, akit meghív valaki az ő vendégségébe, életébe. És egy pillanatra megállva gondoljatok vissza a mai napotokra, hogy hányszor fordul ez elő velünk, akár pozitív, akár negatív példaként, hogy átéljük ennek a valóságát, fontosságát. Gondolj vissza, hogy ma hogyan élted át azt, hogy te fontos voltál valakinek. Hogy valaki igazán odafordult hozzád és meghallgatott. Hogy valaki segített neked, hogy valaki egy gesztus gyakorolt, hogy megtett érted valamilyen szeretetből fakadó cselekedetet, amelyből lejött neked, érezted, hogy te fontos vagy a másiknak. Milyen jó ezt átélni, mennyire jól esik nekünk szeretve lenni és meghívottnak lenni valakinek az életében, szívében. És ezzel ellentétben mennyire rosszul esik nekünk, amikor ezt nem tapasztaljuk. Gondolj vissza, hogy esetleg a mai napon mikor tapasztaltad ezt. Akár a közlekedésed során, a buszon, amikor figyelmetlen volt veled valaki, vagy az autóval közlekedtél, akkor bevágott eléd valaki, és nem vette figyelembe azt, hogy te hogyan közlekedsz. A munkahelyeden nem hallgattak meg, nem vették figyelembe a te érveidet, szempontjaidat. Nem érezted azt, hogy fontos lennél a valamelyik családtagod számára. Mennyire rossz, amikor elutasításban van részünk. Amikor nem a meghívottságot érezzük meg, hanem az elutasítottságot. Amikor parkolópályára kerülünk, amikor levegőnek néznek bennünket. És még tovább menve, figyeljétek meg, hogy amikor mindezekre vágyunk, amiket az előbb felsoroltam, amikor ajándékokra, odafigyelésre vágyunk, amikor elismerő szavakra vágyunk, vagy éppen pozíciókra, előmenetelre, sikerekre, elismertségre, eredményekre vágyunk, törődésre vágyunk. Mi van ezek mögött? Valójában nem ezekre vágyunk, nem ezek a külsődleges dolgok hiányoznak, hanem az, ami a mélyén van ennek, hogy megérezhessük, hogy valakinek fontosak vagyunk. A meghívottság hiányzik, a megérkezettség egy vendégségbe, egy valódi kapcsolatba. És mivel a Teremtő szeretett kapcsolatra alkotott meg bennünket, ott van a teremtés történetben, hogy hogyan teremt meg minket arra, hogy kapcsolatban legyünk vele, és kapcsolatban legyünk embertársainkkal. Mivel ez így van, mivel ez az alap beállítása a lelkünknek, a szívünknek, ezért az Édenen kívül, még a bűneseten túl is ott van bennünk ez a vágy, a kötődésre, a vendégségre, a meghívottságra, a fontosságra, a szeretettségre. A bűneset után is hordozzuk magunkban ennek a nyomát, és néha ennek a hiányát, néha ennek a vágyát. Mert hogy nem veszett el a program, nincs törölve a program a bűneset után sem, hanem ott van a szívünkben, amit odaírt az Úristen, hogy vágyunk arra, hogy szeretve legyünk, hogy vendégségben legyünk. Csak éppen a zavarodottságunkban és a bűn következtében, az Istentől való távolság következtében nagyon sokszor nem jó helyen keresgéljük ennek a hiánynak, ennek a vágynak a betöltését. És itt jön az örömhír az igében, figyeljétek meg, hogy az az igazi kiváltság, hogy az Isten országának a meghívottai lehetünk. Ezért sóhajt így fel ez a vendég, hogy boldog az, aki Isten országának vendége. Mert ez a mi kiváltságunk, és ez minden méltóságnál többet jelent. Felbecsülhetetlen érték, semmivel össze nem hasonlítható, hogy mi az Isten országának, Jézus Krisztusnak a meghívottjai lehetünk. Jézus hívása tehát az ő követésére, az üdvösségbe, az örök életbe többet jelent minden rangnál, többet jelent minden pozíciónál, többet jelent minden pénzösszegnél, minden visszautasíthatatlan ajánlatnál, minden pótszernél, amivel próbáljuk betömködni a lyukakat, a hiányokat, a sebeket az életünkben. Többet jelent minden kényelmi eszköznél, minden luxusnál, amire néha vágyunk, amikor nagyon elcsigázottak, eltörődöttek vagyunk. Mert minden felszínes hátbaveregetésnél, minden földi hatalomnál, minden múló ajándéknál, kincsnél többet jelent Jézus meghívása, mert ez a teljességet kínálja, és teljesen betölti azt a hiányt, amit akkor érzünk, amikor nem vagyunk szeretve, amikor nem vagyunk meghívottak a vendégségben. És talán itt van a legfontosabb gondolat ezzel kapcsolatban, amit szeretnék átadni nektek, hogy az tud szabad lenni az előbb felsoroltaktól, amelyekre a felszínen vágyunk, az tud szabad lenni ezektől, aki igazán mélyen átéli Jézus meghívásának a szeretetét. A Jézus meghívása mögötti szeretetet. Amikor megrendít bennünket az, hogy Krisztus hív az ő országába, egészen bevon a vele való szeretet kapcsolatba, ez tudja pótolni azt a hiányt, amit akkor érzünk, amikor egy másik ember elutasít bennünket. Jézusnak drágák vagyunk, és látja, hogy nélküle elveszettek lennénk a bűneinkben, és ezért meghívót küld nekünk. Erről szól a példázat eleje, az indulás. Erről szóltam tehát, kezünkben a meghívó. És az üzenet másik fele pedig ezt folytatva arról szól, hogy rendben van, kezünkben a meghívó, Isten mindenkinek szeretné kézbesíteni ezt a meghívást, de vajon mit kezdünk vele? Mik a meghívás elfogadásának, a meghívó elfogadásának a nehézségei, akadályai? És nézzétek meg, hogy Jézus mennyire realista ebben a példázatban. Nagyon világossá teszi azt, hogy bár igaz az, hogy egy belső lelki vágyunk az, hogy meghívottak legyünk, hogy vendégségbe menjünk, és mégis amikor megkapjuk a meghívót, akkor sokszor nagyon nehéz azt elfogadnunk, és nem mindig kitörő lelkesedéssel fogadjuk azt, hogy Isten hív bennünket. És hadd mondjam azt, hogy ez most mindannyiunknak szól, azoknak is, akik még csak keresik Jézust. És még az első meghívás elfogadása előtt vannak. De azoknak is szól, akik már alapvetően elfogadták Krisztus meghívását, de az újabb és újabb impulzusokat, hívásokat, indítatásokat nehezen tudják elfogadni. Miért? Erről szeretnék most beszélni. Mik a meghívó elfogadásának nehézségei? Három jellemző kifogást említ Jézus a példázatban. Három embert ér el a meghívó, és ők azt mondják, az egyikük azt mondja, földet vettem, és azért nem tudok menni, a másik azt mondja, öt pár iga ökröt vettem, és azért nem tudok menni, a harmadik pedig azt mondja, hogy most nősültem, és ezért nem tudok menni. Azt a kifejezést használja az írás, hogy mentegetőzni kezdtek a meghívottak. Úgy is mondhatnánk, hogy kimentést kértek. Ezt a kifejezést is használja itt kicsit később az ige, hogy ments ki engem, mondják ők a szolgának. De van egy másik fordítása is ennek a szónak, az pedig úgy hangzik, hogy igazolás. Hogy igazolták magukat, igazolni akarták magukat. Nem csak kimentést kértek, hanem mintha azt mondanák a szolgának, és rajta keresztül a meghívó úrnak, hogy tekintsd igazoltnak a mi hiányzásunkat. Ugye iskolás füllel hallgatva ez nagyon reálisan hangzik, amikor hiányzunk az iskolából, akkor, vagy szülőként vagyunk ebben a történetben jelen, akkor ugye szeretnénk, ha igazolva lenne egy hiányzás. És itt ezt mondják ezek az emberek. Tekintsd igazoltnak a hiányzásunkat. Kezelj engem igazoltan távol lévőnek a lakomán. És nagyon abszurd, hogyha ebbe belegondoltok, mintha azt mondanák ezek az emberek, hogy hát vedd úgy, mintha ott lennénk. Nagyon fontos ez számunkra, nagyon meghat minket, hogy meghívtál, de mégse leszünk ott. Találunk egy kifogást, hogy miért nem leszünk ott. Mintha ott lennénk, de mégsem leszünk ott. És az azért nem ugyanaz. És az a példa jutott erről eszembe, hogy olyan ez, mint amikor a YouTube-os istentiszteletbe bekapcsolódunk. Most aki ezt hallja, ezt a mondatomat, az arra ez nem igaz ez a példa. De előfordult velünk az a kísértés, hogy bekapcsolódunk egy ilyen istentiszteletbe, de aztán eszünkbe jut, hogy mennyi teendőnk lenne. Ülünk otthon az asztalunknál, vagy az ágyunkon fekszünk, és hallgatjuk. És eszünkbe jut, hogy mi mindent kéne még csinálnunk. És lassan észreveszünk magunkat, hogy levettük a hangot a streamről, és elkezdtünk megnyitni újabb és újabb ablakokat a számítógépünkön. Jelen vagyunk, és mégsem vagyunk jelen. Mintha elfogadnánk a meghívást, nagyon meghat minket, hogy ott lehetünk az Isten jelenlétében, de közben elkalandoznak a gondolataink. Közben megnyitunk újabb ablakokat a gépen, a szívünkben, a gondolatainkban, és már is megvan a kifogás, ugyanazok, amiket itt olvasunk. Földet vettem, vagy mindjárt fogjuk látni. Foglalkoznom kell a dolgaimmal. Munkám van, feladataim vannak, családom van, kapcsolataim vannak. Most mással kell foglalkoznom. Vagyis kifogást keresnek ezek az emberek, és mi is könnyen tudunk kifogást találni, akár hívőként, akár Jézust kereső emberként. Nézzétek meg ezt a hármat. Mit mond Jézus, és miért ezeket mondja? Három olyat említ, amelyek tulajdonképpen lefedik az életünket. Három jellemző terület az életünkről. Azt mondja az első, földet vettem, a 18. vers. Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. Mi az első kategória, az első terület az életünkben? A tulajdon. Minden, ami a tulajdonodban van, amit van, amivel törődni kell, amit karban kell tartani, amire időt kell szánni, amiben energiát kell fektetni, ami miatt lehet, hogy aggódsz, hogy mi van vele, amin járnak a gondolataid, ami a tulajdonodban van és felelős vagy érte, és ami megköveteli a figyelmedet. Ahogyan itt fogalmazza ez az ember, kénytelen vagyok kimenni. Ments ki engem. Hiába vágynék arról, hogy ott legyek, de most kénytelen vagyok kimenni. Kényszerít ez a körülmény arra, hogy máshol legyek. Nem tudok odafordulni Istenhez, nem tudok most ráfigyelni, nem tudom elfogadni a meghívást, mert a tulajdonommal kell törődnöm. És figyeljétek meg, hogy ez nem csak a kézzelfogható fizikai tulajdonra vonatkozik, hanem a szellemi tulajdonra is. A gondolatainkra, a fejünkben futó ötletekre, projektekre, az önmagunk képzésére, amikor azt mondjuk, hogy emiatt, a szellemi tulajdonom miatt nem tudom most elfogadni a meghívást, mert ezzel kell foglalkoznom. És a lényeg az ennél a pontnál, hogy minél több ilyen van az életedben, minél több tulajdonod van, minél több minden miatt kell aggodalmaskodnod és időt fordítanod rá, annál könnyebb kifogást találni és elodázni a lelki döntéseket. És azt mondani, hogy majd máskor, de most kénytelen vagyok kimenni és a földemmel foglalkozni. Ez az első, a tulajdon. Mit mond a második ember a 19. igeversben? 5 pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, ments ki engem. Vagy más fordítás szerint megyek, hogy kipróbáljam, hogy dolgozzak velük, hogy hasznosítsam ezeket. Hogy felhasználjam, amit kaptam, amit vettem. A második terület a munkáról szól. A munka, a feladataink, az otthoni teendőink, a háztartásban végzett feladataink, ami háziasszonyok tudják legjobban, hogy soha véget nem érő feladat halmazt jelent, és a munkahelyünk, a karrierünk, a hivatásunk, amit gyakorlunk, és minden, ami ezzel együtt jár. Nagyon könnyű kifogást találni itt is. Nem érek rá. hiszen reggeltől estig dolgozom. Rengeteg ilyen emberrel találkozom én is a gyülekezetünkben is, akiken látom, hogy mennyi terhet cipelnek. Reggeltől estig dolgoznak. Hordják a munkának a terhét, és azt mondják, megfogalmazzák és felsóhajtanak, hogy hát örülök, hogy levegőhöz jutok. Különösen ilyen maszkviselős időben. Örülök, hogy levegőhöz jutok. Örülök, ha van 2 percem arra, hogy magammal foglalkozzam. Nagyon könnyű kifogást találni, hogy miért utasítom el Krisztusnak a meghívását, hogy miért nem vagyok ott, ahova ő hív engem. Ez a második terület tehát. És a harmadik ember pedig a következő igeversben, a 20. azt mondja, most nősültem, azért nem mehetek. Ez pedig a kapcsolataink területét jelenti. Az első tehát a tulajdonunk volt, mindaz, amit birtoklunk, amivel rendelkezünk, a második a munka és a feladataink, a harmadik pedig a kapcsolataink ápolása. És itt is könnyű természetesen kifogást találni. Azt mondom, fontosabb, hogy vasárnap elmenjek a gyerekeimmel, a családommal kirándulni, kicsit kikapcsolódni, amikor erre van lehetőség, programokat szervezni, amikor szabadidőnk van, a haverokkal, a barátokkal találkozni, kikapcsolódni, sportolni. Nagyon könnyű kifogást találni, hiszen szükségünk is van ezekre. És újra mondom, amiket eddig említettem, hívő keresztényként, Krisztus követőjeként, elkötelezett gyülekezeti tagként is igaz ránk, és akkor is, amikor még csak keressük az Urat. Könnyű kifogást találni. De figyeljetek arra, és azt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ne értsük félre Jézust, hogy Jézus nem azt kéri, hogy légy tétlen, hogy ne dolgozz, hogy ne igyekezz eltartani a családodat, sőt hozzáteszem, hogy ő nagyon is értékeli az erőfeszítéseidet. Látja, hogy mennyi mindent megteszel a családtagjaidért, hogy hogyan dolgozol értük, és szeretné kiárasztani rád az áldásait ezen a területen. Nem azt kéri, hogy ne dolgozz. Nem azt kéri, hogy legyél nincstelen, hogy ne legyen vagyonod, hogy ne legyen autód, hogy ne legyen házad, hogy szabadulj meg mindentől, és minden földi hívságot dob ki az életedből. És nem azt mondja Jézus, hogy ne legyenek emberi kapcsolataid, hogy ne foglalkozz a családtagjaiddal, az ismerőseiddel, a barátaiddal, inkább légy remete, és vonulj ki ebből a világból. Nem ezt mondja Jézus, hanem, és ez itt a lényeg, hanem azt mondja, gondold át az értékrendedet, a fontossági sorrendet, hogy mi az, ami igazán fontos az életedben, hogy hol vannak a hangsúlyok. És egy nagyon éles és sokak számára sokkoló kérdést is hadd hozzak ide, amit nem hallgathatok el, és el kell, hogy hangozzék, hogyha ma lenne az életed utolsó napja, akkor hogyan állnál meg az Úristen előtt? Hogyan állnál meg Krisztus előtt? Mit mondanál neki? Mit kezdtél azzal a sok-sok meghívóval, amit eddig próbáltak az Isten szolgái, az Isten emberei, az Isten angyalai, küldöttei kézbesíteni neked? Mit kezdtél azzal a sok-sok meghívóval, amit az Úristen a szívedbe akart írni, amivel hatalmas szeretettel szólongatott és hívogatott? És ha azt gondolod magadban, hogy ez az idős testvéreknek a kérdése, hogy majd mi lesz az utolsó napon, mert emberileg nézve ők közelebb állnak ehhez az időben. Hadd mondjam azt, hogy engem rendkívül megrendít ezekben a napokban, akkor ebben a Covid helyzetben hallom, hogy 20, 30, 40 éves emberek halnak meg. Vajon mi van velünk, a fiatalokkal, a középkorúakkal, és mi van az idős testvérekkel? Hogyan állunk meg az Úristen előtt? Rendezve vannak-e az életünknek a fő kérdései? Halljuk-e Krisztusnak a meghívását, és végre leszámolunk-e azzal, hogy megint kifogást keresek? Hogy félreteszem a kifogást, és engedek az ő hívásának? Amit szeretnék átadni nektek, az az, hogy a hit, a Krisztus követés, a vele való kapcsolat, az nem egy függelék az életünkben. Az nem csak egy járulékos dolog a sok más ezernyi dolog között. Hogy igen, van ez, meg ez az életemben, és úgy mellesleg megpróbálok még hinni is, meg Krisztussal is kapcsolatba kerülni. A hit az nem ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy miután már rendbe tetted a tulajdonodat, már lenyírtad a füvet, már gondoztad az autódat, lemostad, már kiporszívószal a lakásodat, és sorolhatnám. Vagy nem azt jelenti, hogy miután elvégeztünk minden munkát, minden teendőt, minden projektet, vagy miután már ápoltuk a kapcsolatainkat, na majd akkor meghalljuk Jézus meghívóját, meghívását. Na majd akkor hiszünk, na majd akkor követjük, majd akkor szolgálunk. Majd akkor megyünk az Isten tiszteletre, majd akkor gyakorolunk közösséget, majd akkor gondolkozunk el, hogy milyen bűneinket kéne letenni, és miből kéne megtérni, megváltozni és megújulni. Nem. Éppen fordítva van, testvéreim, és ez az örömhír ennek az igének, hogy a meghívásnak az elfogadása mindeneket megelőző kell, hogy legyen az életünkben. És itt jön az, amit leginkább a szívemre helyezett Isten, hogy elmondjak nektek végül, hogy a Jézussal vendégségben töltött minden drága perc áldássá formálódik abban, amit van, a tulajdonoddal való foglalkozásban, a munkádban és a kapcsolataidban. Minden drága perc, amit Jézussal el tudsz tölteni, amikor rá tudsz figyelni, amikor meghallod az ő meghívását, ez utána hatalmas áldásként árad ki az életed minden területére. Ne az utolsó pillanatra hagyd őt. Ne csak mentőv legyen, ne csak egy pótmegoldás, ne csak egy sokadik ötlet, hogy Jézusra odafigyelj. Hanem vedd észre, hogyha vele közösségben vagy, hogyha az ő vendégségének a tagja vagy, ha engedsz a meghívásnak, akkor az életed minden területére ki fog áradni az ő áldása a Szentlélek által. Kezünkben a meghívó. Jézus hív, ahogy ebben az igében is halljuk, a szolga szavát, jöjjetek, mert már minden készen van. Most, amikor csöndben leszünk, és magunkban imádkozunk, Isten elé visszük gondolatainkat, imáinkat, akkor forgassuk ezt a szívünkben. Ha már hallottad a hívást, ha már hiszel, ha már az ő útján jársz, erősödj meg ebben, hogy az újabb és újabb meghívásokat ne utasítsd el, ne keresd kifogást, ha pedig még nem hiszel, ha még csak keresed őt, de már érzed, hogy közel vagy hozzá, akkor ragad meg ezt a mai estét, ezt a pillanatot, hogy átadd a szíved neki. Hogy ne csak kezedbe vedd a meghívót, hanem el is menj erre a vendégségre. Ámen. Imádkozzunk először magunkban. Úr Jézus, köszönjük, hogy ennek a világnak a zajában a te halk és szelíd, de határozott hangodat meg lehet hallani. Köszönjük, hogy te nem akarod túlkiabálni a világ zaját, hanem szelíden megvárod azt, amíg lecsöndesedik a szívünk, és készek vagyunk meghallani a te hívásodat. Látod, Jézus, hogy mennyi zaj van most is a szívünkben, a gondolatainkban, ezen az estén is, vagy akkor, amikor ezt hallgatjuk. Látod, hogy mi minden zakatol bennünk, a gondolatainkban. Látod, hogy mi az, amitől nem tudunk szabadulni, mi az, ami az önérzetünkben ágaskodik, hogyha megbántottak, megsértettek minket. Mi az, ami értetlenség bennünk, és hangos kérdésé formálódik az, akár Isten felé is, feléd is. Látod, Urunk, hogy mi az, ami aggaszt minket, és az aggodalom hangját erősíti fel bennünk. Urunk, köszönjük, hogy te kész vagy arra, hogy elcsöndesedésre hív minket, hogy lecsöndesítsd a szívünket, hogy meghalljuk a szavadat. Köszönjük, hogy ma este is hívtál, és köszönjük, hogyha egy kis lépéssel is, de tovább tudtál mozdítani bennünket az állapotunkban, az életünkben. Köszönjük, hogy segítesz, hogy ne keressünk kifogásokat, hanem engedjünk a te hívásodnak. Urunk, hadd könyörögjünk ma este is, nagy erővel is hittel a betegségben lévőkért. Erősítsd meg őket, különösen azokat, akik kórházban vannak, betegágyon vannak, lélegeztetőgépen vannak. Menj közel egészen a szívükhöz, az életükhöz, és légy velük, és családtagjaikkal, és orvosaikkal, ápolóikkal. Urunk, árasz ki a te áldásaidat minden bajba jutottra, és árasz ki áldásaidat mindannyiunk életére, gyülekezeteinkre, közösségeinkre, és segíts nyitott szívvel megélni az advent kezdetét majd vasárnap, és nyitott szívvel tovább menni karácsonyig és utána is. Köszönjük, hogy meghallgattad imáinkat, és most közös imádságunkkal így fordulunk hozzád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás vétele előtt az református énekeskönyv 501. énekét énekeljük, amely egy asztali áldás eredetileg, és így kapcsolódik ez az igéhez. Tehát az 501-es éneket énekeljük, adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok, és ő én velem. Ámen.